Kedves testvérek, a tematikus igehirdetési sorozatba mai bátlájához írjunk. Azt gondolom, hogy a történet sokaknak ismerős. Én nagyon szeretem azokat a gyerekeknek készült kis grafikákat, amin egy kedves arcú szakállas bácsi tereli fel a bárkára a vízilovat, elefántot, zsiráfot, a mindenféle kedves élőlényt. De azt gondolom, hogy érdemes ennek a történetnek a mélységeire is ránézni, mert ez a történet tele van mély tartalommal, tele van egy csomó olyan gondolattal, amit teljesen rendben van, hogyha a gyerekek nyelvén fogalmazunk meg a gyerekeknek, de azért nekünk nem feltétlenül kell köntörfalazni, hogyha belenézünk. Az a helyzet, hogy Mózes első könyvének ez az első 11 fejezete, ami az őstörténet, az nagyon logikusan van felépítve. Mert nem csak az a logika, hogy akkor teremtünk bűnöset, stb., hanem de valójában az a logika is felfedezhető benne, hogy onnantól kezdve, hogy megjelenik a bűn Isten és ember kapcsolatában, onnantól kezdve ez az őstörténet megvizsgálja, hogy ez különböző kapcsolati rendszerekben mit fog jelenteni. Mit jelent a Isten és ember kapcsolatában az Ádám és Éva, jövünk ki a paradicsomból. Mit jelent testvérek kapcsolatában, teremtmény társak kapcsolatában, Káin és Ábel? Mit jelent globálisan, ez a Noé bárkája? És mit jelent majd a bűn létezése Isten és ember kapcsolatában társadalmi szinten? Ez majd a Bábel-tornya. De oda most nem ugrunk előre. Haladjunk lépésről lépésre, és nézzük végig a főbb momentumait Noé márkájának. Úgy kezdődik a történet, amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a Földön, és megszabadult szívében. Gyakorlatilag nő az istentelenségnek az állapota, és ez az istentelenség, ez leuralja a teremtést. És az Isten pedig dönt, hogy ha ez így, akkor én küldöm a megtisztulást, lemosok mindent a Földről, ami bűnös, eltörlöm ezt a bűnös állapotot, és amikor én ide érek, kedves testvérek, a történet olvasásában bennem mindig valójában két kérdést fogalmazok meg. Az egyik, hogy körülnézek magam körül, és felteszem azt a nagyon őszinte kérdést, hogy most nem férne el ránk egy özönvíz. Amikor ma is tele van a világ egyébként agresszióval, csak a civilizált keretek között ezt már nagyon ügyesen bújtatjuk és tagadjuk le. És való igaz, hogy nem a bunkós bottal hadonászunk egymás felé, de megtaláltuk ennek a megfelelő technológiát. Szintjét, azt gondolom. Sőt, az internetnek hála, ezt már arcátlanul és arctalanul is lehet csinálni. És van egy csomó olyan konfliktus ennek a társadalomnak, amire, hogyha én így bizonyos szűrőkön keresztül ránézek, akkor hát nem tudom azt mondani, hogy most nem kellene ide egy üzemtűz. Amikor szomszéd országban háború van, amikor a híreket szelektálva kapjuk meg, a magunk is gondolat buborékjának megfelelően, és amikor a 40 fokban roskadunk, és gondolkozunk azon, hogyha eddig még nem klimatizáltunk, akkor most már fogunk, de közben egyébként pár ezer kilométerrel arrébb meg körülbelül napi szinten 1300 gyerek hal szomjan, akkor hogy az ember végig gondolja azt, hogy hát hogy mennyire mennek itt rendben a dolgok. És hogy mennyire önző olvasata a világnak mindig az, hogy az én problémám a legnagyobb. A másik, ami nekem mindig megfogalmazódik kérdésként, amikor az özönvíz történetében ide érek, hogy na most vajon akkor az Isten büntet, vagy mi feszítettük addig a húrt, amíg az elpattanunk? Ha a Bibliát ilyen nagy összefüggésekben megpróbálom áttekinteni, akkor a Bibliában nagyon sok olyan történet van, majd bárkája, de talán már a bűnesetnek a vége, amikor a paradicsomból kiüzettetünk, ott kezdődik az egész történet, aztán haladunk tovább, pusztai vándorlás, babiloni fogság, stb. Tehát nagyon sok olyan története van a Bibliának, ahol látszólag az Isten valami büntetést elvégez. De ezeknek a történeteknek, kedves testvérek, mindig van legalább egy olyan szála, nem eltitkoltan, és nem elrejtve a történetben, hanem nagyon nyíltan kimondva, így Noé bárkájában is ott van ez a szál, hogy valójában az egész az emberi cselekedeteknek, meg az Isten kapcsolat minőségének, tudnélik, hogy én nem foglalkozok az Isten kapcsolatommal, és hátat fordítok a Teremtőnek, az egész ennek a következménye. Nem az az igaz, hogy az Isten büntet, az az igaz, hogy a bűnök okán az ember belemász. És van az úgy, hogy az Isten elemeli a kezét, hogy akkor jöjjön ez az önvíz. Akkor jöjjön a babiloni fogság. És itt ugyanezt látjuk Noé történetében. Teljesen mindegy, hogy melyik történetet emelem egyébként ilyen szempontból ki. Az a helyzet, hogy a biblikumnak megvan az a nagyon fontos mondani valója, hogy a történet végé az két irányú, tehát két kimenetelű, üdvösség vagy kárhozat, és nincs ilyen harmadik utas sztori. És gyakorlatilag a kárhozatra folyamatosan azt állítja a Biblia, hogy ez az emberi döntéseknek a következménye. Ha én elfogadom az Istennek a hívását, úgy, ahogy azt az Isten átadja, akkor van üdvösség. Ha én nem fogadom el az Istennek a hívását, és magasan ellenem megyek, akkor meg egész egyszerűen az van, hogy az Isten mindent elfogadott a szeretetéből azért, hogy engem megmentsen. Én mondtam neki azt, hogy köszönöm szépen, ez a mentőcsónak nekem nem kell. Na de! Érdemes, kedves testvérek, az egész Noé bárkája történetet hihetetlenül Krisztus központban olvasni. Ugyanis ez a történet, ez ha hiszik, hanem ez már Krisztusra mutat előre. Itt az Ószövetség majdhogy nem legelején, a 6. fejezetben járunk, amikor elkezdődik a Noé bárkája. És azért mondom, hogy olvassuk ezt a történetet Krisztus központúan, mert Péter apostol az első levelében, a 3. fejezet 18. versétől a következőt írja. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, az nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelmesen várakozott Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek a képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, Isten jobbján van, és alá vettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Kedves testvérek, elterjed a gonoszság a földön, az agresszió, az erőszak, és az Isten lehet, hogy küldi az önvizet, de a menekülésnek a lehetőségét is felkínálja, amikor azt mondja Noénak, hogy csináld meg a bárkát. A bűnök alá vagyunk vetve, a bűnöknek a következménye a halál, és az Isten emberré lesz, és azt mondja, hogy megácsolja a keresztet, és annak a megváltását értünk, és ott van az a mentő, az a bárka, ami nekünk kell ahhoz, hogy ezen az önvíz alól meneküljünk. Mind a két történetben nagyon hangsúlyos az, hogy sem a bárka, sem pedig a kereszt a Golgotán nem úgy működik, hogy eltörli a bűnt, hogy meg nem történtté teszi, hogy egy ilyen csodálatos Deus Ex Machinával belenyúl az Isten a történetbe, és akkor én hátra dőlhetek, mert hát akkor nekem már nem kell csinálnom semmit, ő megszünteti ezt a helyzetet, és akkor élünk, mint Marci hevesen. Nem ez történik. Jön ez az önvíz. De a bűnöknek következménye van. Az Úr Jézus is beszél arról, nagyon sok helyen eljön az ítélet, és ezt nem fogjuk tudni kikerülni, de ott van a golgotai kereszt, ami az ítéletből átment bennünket a kegyelemre. Az üdvösségbe. Jön az özönvíz, ott van a bárka, az az egy opció van arra, hogy megmeneküljünk az egészen. És érdemes egy picit itt a Noé történet kapcsán ránézni a számokra, amik benne vannak a történetben, nem azért, mert a matematikusok írták a történetet, mert ez a hitvallás, hanem azért, mert ezeknek a számoknak az ókori zsidó kultúrában a kulturális és kultikus jelentősége van. Ha ráolvastak a testvérek a 7. fejezetre, akkor azt fogjuk látni, hogy Noé bemegy a bárkába, és a 7. napon elindul az özönvíz. Azon a napon, amin a teremtés történetben, az első teremtés történetben azt olvastuk, hogy az Isten megpihent, és a megpihenésével megszentelte a teremtést. Ez ugyanaz a sabat nap. Következésképpen az a pimasz állítása van a testvéreknek, hogy ezzel azt állítja a történet, hogy itt az Isten cselekszik, és az Isten cselekedete tökéletes. Hogy az Isten akarata érvényesül, és az Isten akarata jó. Akkor is, hogyha itt emberi dimenzióból nézve éppen a legrosszabb történik. Mindennek vége, amit ismertünk. Minden eltöröltetik. Minden összedől. És azt állítja a történet, hogy 7. napon kezdődik minden, azon a napon, amin az Isten megszentelte a teremtést, tehát Noé bárkájában, ücsörögvén az özönvíz kezdetén, valójában az Isten megszenteli a teremtést azzal, hogy az özönvízet követi. Ez egy nagyon feszült, és azt gondolom, hogy mégis fontos mondani valója a történetnek. Aztán 40 napig áradnak a források, és szakad az eső, és a 40-es szám az Ószövetségben mindenhol a felkészülésnek, vagy a megtisztulásnak a kifejezéséhez szolgál. A 40 napig van Mózes a Sinai hegyen, 40 évig vándorol a nép a pusztában, Jézus 40 napig böjtöl kinn a pusztában a kísértés történet előtt. És ez mindenhol a felkészülést és a megtisztulást, vagy a felkészülést és a megtisztulást egyszerre hivatott elmesélni nekünk. Az Úr Jézus, amikor a 40 napos pöttyét végzi, akkor felkészül a megváltói munkájára. Amikor Noé bemegy, és a 7. napon elkezd szakadni az eső, és felbuzdulnak a források, és elindul az özönvíz, akkor felkészíti őt az Isten maga szolgálatára. Nem véletlenül kerülnek ezek a számok bele a történetbe, mert ezek a számok az Ószövetség embere számára beszélnek és mesélnek. És az Istenről mesélnek, és az Istenről beszélnek. És nekem mindig az fordul meg ilyenkor a fejemben, hogy amikor, és ez egy személyes olvasata egyébként Noé történetének, amikor én megkapom az Istentől a magam próbatételeit, ma a magam özönvizeit, akkor tudok bizalommal maradni rá? El tudom fogadni azt, hogy a 7. napon elkezd szakadni az eső, és jön az özönvíz, és mindent eltörül körülöttem, vagy adott esetben bennem, és emberileg a legrosszabb dolgok játszódnak le, hogyha ez az Isten akarat, akkor ez az akarat jó. Akkor ez a hasznomra van. Nem biztos, hogy értem, de így van. Megvan ez a bizalom bennem. Ezt azért kérdezem, kedves testvérek, mert egyébként a kereszténységünknek ez az egyik legfontosabb mondani valója, sose felejtsük el, hogy mi nagyon könnyen értjük a keresztben a megváltást, mert elolvastuk a Bibliát. Jobb esetben. De a tanítványok nem olvastak Bibliát. Ők átélték ennek a gyászát. És azt gondolom, hogy amíg nem jutunk el lélekben, hitfejlődésben addig, hogy ennek a harcát mi is a személyes dimenziónkon végig tudjuk futtatni és járatni, addig nem értjük a megváltást teljes mélységében. Tudok-e bízni az Istenben akkor, amikor minden összeomlik? Hatalmas kérdés. Mert hogy úgy működünk mi, kedves testvérek, hogy mi szeretünk A, B, meg C, meg D verzióból válogatni. De engem viszonylag ritkán küld bevásárolni a feleségem, pontosan tudja, hogy azért, mert ez számomra egy stressz helyzet, gyűlölöm a bevásárlóközpontokat, főleg nagy ünnepek és háromnapos hétvégék előtt, meg után. De ha én megyek bevásárolni, és bevásárlócetlimmel, akkor képes vagyok hosszú-hosszú perceket szöszölni azzal, hogy végignézzem a kínálatot, és mérlegeljem azt, hogy árérték arányosan, minőségben, megfizethetőség szempontjából, melyik az az termék, ami nekem, meg a családoknak jó lesz. Ez egy gyűlöletben vásárolni. Mert ez sosem egy rövid folyamat, tervénke számmal, matekozik, nem csak az akciót nézi meg, hanem azt is, hogy gramra, kilóra az adott termék mennyire kerül, és hol csalnak az akciófeliratok, és melyik termék éri meg jobban, ami egyébként nem akciós. A marketingesek nem szeretnek engem, gyanítom. És a végén kiválasztom azt, hogy szerintem a legjobb ebben a felhozatalban. Most az a szomorú hírem van, ami egyébként egyben örömhír, hogy az üdvösség szempontjából az Úristen nem ad nekünk a ABCD opciót, hogy figyelj, válaszd azt, ami neked a legjobb. Egy opció van. Noé történeténél a bárka. Nincs szörveszka hozzá. Jetski. Nem tudom, nem repülünk ki az űrbe. Van a bárka. Pont. Az üdvösség szempontjából pedig egy megváltás van a Krisztus keresztjében, és nincs egyéb opció, amiből lehet válogatni. És azt gondolom, hogy itt kell egy picit megérteni, hogy miről szól az Isten kegyelme valójában, vagy egyáltalán mit jelent a kegyelem. Nekem az a benyomásom, bár ez nyilván szubjektív, és egyáltalán nem biztos, hogy ez így van, de ez a kifejezés, hogy kegyelem, ez szerintem meglehetősen korrumpálódott a magyar társadalomban az utóbbi évek politikai botrányai végett. De hadd hozzak ide egy jogi példát mindezek ellen. És nem kívánok félreértésnek, nem kívánok aktuál politizálni, vagy politikai véleményt formálni, előre szeretném ezt elmondani. És jogász sem vagyok, nagyon minimális jogi alapismeretei vannak csak. De tudomásom szerint, amikor eljutunk oda, hogy köztársasági elnöki kegyelmet kell kérni, és ennek megvan a maga ügymenete, hogy ezt hogyan kell elvégezni, akkor ott már lezárult egy nyomozati eljárás, ott már lezárultak a nyomozati eljárásból fakadó bírósági eljárások. Van egy jogrendben sziklaszilárdan kihirdetett elítélő bírósági ítélet, amit már tovább fellevezni ilyen-olyan fokokra már nem lehet. Innentől kezdve már csak az van hátra, hogy irány a büntetés végrehajtás, és az ítéletet végre kell hajtani. És amikor a köztársasági elnök dönt a kegyelemről, akkor ő nem eltörli a nyomozati eljárást, nem eltörli az ehhez csatolt bírósági ügyeket és ügymeneteket, hanem azt mondja, hogy XY-t mentesítem a büntetés végrehajtás ténye alul. A büntetést nem kell elszenvedni. Ezzel gyakorlatilag azt mondja a jog, hogy nem azt kérdőjelezzük meg, és ezt úgy tessék hallgatni, hogy én tényleg nem vagyok jogász, én teológus vagyok. Nem azt kérdőjelezzük meg, hogy XY a törvények értelmében büntethető-e, hanem azt mondjuk, hogy XY-t a törvények ellenére nem fogjuk büntetni. És amikor mi a biblikumban beszélünk egy és nagyon remélem, hogy ezt a szót tisztára tudjuk mosni. Akkor kedves testvérek, nem arról van szó, hogy az Isten eltörli a mi bűnös mi voltunkat. Nem azt mondja, hogy nyugodtan dőjél hátra a kanapén, nincs is semmi látogató, és így ugyanúgy eddig éltél, mert minden rendben lesz, annak ellenére, hogy éppen minden összeomlik. Hanem azt mondja, hogy nem az ítéletébe küld. Nem kell a bűn következményét elviselni és elszenvedni. Hogy azt mondja, hogy ezt a következményt magára vállalja, és nekem átadja a maga igazságát, nem az enyémet hozza létre. Az ő igazságát kapom meg. Ezt érdemes végig gondolni,
és Noé történetéből nagyon személyesen magunkra olvasni, mert azt gondolom, kedves testvérek, hogy ez a több ezer éves történet, aminek egyébként van egy csomó szövegvariánsa, nem csak a zsidó keresztény kultúrkörben, hanem egy csomó mezopotámiai kultúrkörben, idősebbnek is, mint ami a Noé bárkája, és ami bekerült végül a Bibliába. Ez hihetetlenül rólmuszul. Az életünk tele van, azt gondolom, egy csomó olyan eseménnyel, amit nem látok előre jönni. Tele van egy csomó olyan következménnyel, ami nagyon sokszor a mi döntéseinkből fakad egyébként, a döntés pillanatában vagy nem tudtam róla, vagy nem mérlegeltem jól, vagy nem akartam vele foglalkozni. Tele van egy csomó olyan következménnyel, ami lehet, hogy nem is az én döntésemből, hanem az együttélésünk tényéből fakad. És ezek között nagyon sokszor borul meg az ember. Számtalan lehetősége van annak, hogy kirántsák a szőnyeget a lábakon. És én azt gondolom, hogy az élet nagy kérdéseire lehet keresni válaszokat itt, ott, amott. És nem mondom, hogy nem fogunk részeredményeket kapni. Én nagyon nagy tisztelője vagyok a pszichológiának, és azt gondolom, hogy hihetetlenül fontos lenne sokkal többet foglalkozni a pszichés egészségünkkel. De azt is gondolom, kedves testvérek, hogy a pszichológiai eszköz következésképpen nem old meg mindent. Ahogy a kalapács tökéletes arra, hogy beverjen a szeget, de alkalmatlan arra, hogy kicsavarjam a csavart, ahogy a csavarhúzó alkalmas arra, hogy bekicsavarjam a csavart, de képtelen vagyok vele fát vágni, vagy egész egyszerűen azt kell látni, hogy a pszichológia is egy eszköz. És felhasználási területe meg feltételei vannak. És amikor én elérkezek a saját lelkem legmélyére, akkor egyszer csak szembe találom magamat azzal, hogy mit is jelent igazából az, hogy én bűnös ember vagyok. Tudom, hogy ez nem egy könnyen emészhető üzenet egy olyan világban, ahol mindent szebbé próbálunk filterezni, mint ami. És szembe jön velem ez a tény, mert megtalálom magamban azt az Isten alapú űrt, amit nem tudom betörni mással, akkor egész egyszerűen nem marad más csak a kereszt. Nem marad más csak az Isten kegyelme. És ezt nem a pszichológia ellen mondom, ha már így kiragadtam tudományákként, hanem értünk. Mert kedves testvérek, az egész történetnek azt gondolom, hogy pont ez az olvasata, hogy egész egyszerűen ki kell mondani azt a tényt, és a valóság az nem az ellenségünk. Hogy mi nem tudunk helyrehozni mindent. Ez igaz, végtelenül egyszerű személyes helyzetekben, emberi kapcsolatokban, amik sokszor banánhéjakon csúsznak félre, és utána hónapokig vagy évekig nem beszélünk egymással minőségben. És akkor az ember még, hogyha bocsánatot is kér, meg megpróbálja helyrehozni a dolgokat, azért ott marad egy rossz érzés utána. És nem biztos, hogy azon a nívon, vagy azon a minőségen folytatódik a kapcsolat, mint előtte. Megbocsátottam, de azért mégiscsak dolgozik bennem a csalódottság. Bocsánatot kértem, de azért mégiscsak ott van bennem, hogy fene nagy tudok voltam, és akkor ezek szerint én erre képes vagyok. Nem maradunk ugyanazon a szinten. És igaz az, kedves testvérek, társadalmi szinten is. Hát egy csomó olyan problémája van a mai világnak, amit nagyon próbálunk megoldani, nem fogok. És ezt nem a pesztimizmus mondatja belőle, hanem a realitás érzék. És akkor itt jutunk el oda, hogy hát az Istennél van kegyelem. A kegyelem az egyféleképpen érhető tettem a Krisztusban. És nem tudok ezen Krisztus helyett magamnak B, C, D, E opciót találni. Ez van. Vagy ezt fogadom el, vagy nem értem a kegyelemet. És kedves testvérek, szerintem így módon a Noé történet, hogyha Krisztusra mutat, akkor valójában rólunk szól, és ez egy 21. századi mondani való. Hogy vagyok én most az Úr Jézussal? Hányadán állok az Úr Istennel? Hogyan vagyok saját magammal, meg az özönvizeimmel, meg az összeomlásaimmal, az önismeretemmel, hogyan vagyok az Isten ismeretemmel, de merem-e elfogadni a kegyelemnek azt a módját, amit nem egy 2000 éves tanmesébe ágyaz bele az Isten, hanem itt és most személyesen nekem ajánl fel. Imádkozz! Úrunk Istenünk! Megvannak a magunk özönvizei, mert valójában a következményekkel szembe kell néznünk. És néha merjük, vagy szeretjük azt hinni, hogy mi majd ezeket az özönvizeket valahogy megszabályozzuk, és levezetjük, és meglovaguljuk, és eltereljük, és... De hát a költő is megírta, hogy a víz az Úr. Hál' Istennek nekünk van menedékünk nálad. Emelj bennünket kegyelmeddel ki. Abban a sok esetben nagyon befelé néző és a valóságot nagyon önző módon olvasó létezésből, ami a mi sajátunk a bűn miatt is. És emeld a tekintetünket a keresztre, hogy megértsük a te szeretetednek a mélységét, hogy merjük megélni a te szeretetednek a mélységét, és merjük azt a szeretetet másoknak és mások elé odaélni. Amen.